Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt napokban ismét egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően, írt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinenst sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Ma tartják a külügyminiszterek tanácsülését, ezzel kapcsolatban pedig az ukrán-orosz feszültség aggasztó fejleményeiről szólt. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat rájuk, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU képviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország csapást mér rájuk. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Elhelyseim azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját a belügyminisztérium. A tárca szerint egy jogszabállyal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A tantestület mindezt elfogadhatatlannak tartja, a leváltás ellen este diákok, szülők is tüntettek. Az intézmény korábban közölte, a BM rendelettel ellentétben nem veszik el a tanulóktól a digitális eszközöket a tanítási nap elején. Céljuk a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. Mintegy 7 milliárd forintos program indul az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok megsegítésére. A projektben 6 éven keresztül biztosítanak ingyenes tanszercsomagot 1-től 8. évfolyamos rászoruló tanulóknak a hátrányos helyzetű járásokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeket nevelő családoknak biztosítanak tanszercsomagot Európai Uniós és Magyar költségvetési forrásból, ebben a tanévben 84 ezer tanulónak. 175 ezer példányban érkeztek meg a hazai iskolákba a pénzügyi tudatosság fejlesztését támogató Állampolgárok pénzügyei című munkafüzetek a 8 és 12. évfolyamos diákok számára. Emellett 520 ezer példányt rendeltek az iskolák a pénzügyi és gazdálkodási ismereteket is tartalmazó tankönyvekből és a pénzügyi fejezetekkel kiegészített munkafüzetekből, ismertette az MT-nek megküldött összefoglalójában a pénziránytű alapítvány. Országos ösztöndíjpályázatot hirdett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az új tanévre, hátrányos helyzetű, tehetséges, az általános iskola második-harmadik osztályos kitűnő vagy jeles tanulóinak. Akár felsőfokú tanulmányai végéig is megkaphatja a támogatást, aki kiemelkedő teljesítményű marad. Az új tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók szülei a HPV elleni ingyenes védőoltást gyermeküknek a beleegyező nyilatkozat kitöltésével szeptember 13-áig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. A vakcinát idén is iskolai kampányoltás részeként adják be. Idén csak nem meg háromszorozódott, több mint 3000-re nőtt a rotavírussal fertőzöttek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint a múlt héten a legtöbb eset Pest, Hajdú-Bihar és Jászlikun-Szolnok vármegyében fordult elő. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is csatlakozott a gondos óra programhoz. A megállapodás értelmében az ápolók, szakdolgozók a 65 év felettieknek segíteni fognak például a regisztrációban, és ezáltal tovább erősödhet a csatlakozók biztonsága. Már 670 ezeren vannak, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 év feletti rendelkezik gondos órával. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég 6 millió 600 ezer éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a központi statisztikai hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 3,1%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. minden korábbinál jobban teljesített a turizmus júliusban, állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium a turisztikai rekordról szólva. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Dejcsics Konrád, bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója. Beszélgetésünk apropója az, hogy éppen most, augusztus 23-a és 25-e között zajlik az Arcus Temporum művészeti fesztivál Pannonhalmán, aminek a szervezéséért is felel az atya. Ez a rendezvény az idén az ünnep címet viseli, hiszen a bencés szerzetes közösség idén ünnepli temploma a Szent Márton Bazilika középkori felújításának és felszentelésének 800. évfordulóját. Az Arcus Temporumon pedig igazi közösségi ünneplésre hívják a nagy érdeműt, és nem csak a 800 év okán, hanem mert a fesztivál a fennállásának a 20. évéhez ért. Mit jelentenek a kerek dátumok a bencés közösség számára? S mit jelent személyesen Dejcsics Konrád számára, hogy ő ennek a közösségnek a tagja, és hogyan vezetett idáig az útja? Beszélgetésünket Ötvös Péter és Mozart muzsikája kíséri, mert hogy ezek a zeneszerzők a főszereplői az idei Arcus Temporum Fesztiválnak Pannonhalmán.
Arcus Temporum Fesztivál Pannonhalmán. Ugye ez egy kerek évforduló, és van egy másik fontos kerek évfordulója idén a Pannonhalmi bencés apátságnak.
Ugye, amire már gyakorlatilag 4 éve készülünk, ez a Pannonhalmi szerzetes templom felszentelésének a 800. évfordulója. Ez már ugye a 3. templom Pannonhalmán. István király vetette meg az első templomnak az alapjait, aztán 1137-ben ez a templom megrongálódott, és uros apátunk 1224-ben megújította, és ma már tudjuk, hogy a eredeti istváni templomnak a külső falait megőrizve gyakorlatilag a belső építészetét újította meg, és 1224-ben szentelte fel a Váci püspök, a Nyitrai püspök és a Horvátországi Zengi püspök. Hát ezt a 800 éves évfordulót ünnepeljük. Egy három évből tartó folyamatban készültünk fel. Az első év az az emlékezet éve volt, egy kicsit visszatekinteni. A második az a megújulás, elmozdulni előre tekinteni. A harmadik év a zarándoklat, mert nem elég végig gondolni a múltat, meg felkészülni a jelenre, hanem ki kell mozdulni, és így jutottunk el az ünnep évére. Az elmúlt években a Frapácsának a kulturális, meg spirituális évadjai mind ilyen felkészítő programokat kínáltak arra, hogy ezt a 800 éves évfordulót megüljük. 2023. november 11-e és 2024. november 11-e között tart az a jubileumi év, amelyben ezt a 800 éves évfordulót körüljárjuk, és erről emlékezünk. A 20. Arcus Temporum fesztivál évforduló az különleges módon illeszkedik ebbe a 800 éves távlatba. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ahogyan a Pannonhalmi főapátságnak a bazilika az egyik legfontosabb megjelenési formája, úgy a szerzetes közösségünk kulturális tevékenységének is az egyik legjellemzőbb megjelenési formája, úgy szoktuk mondani, hogy zászlós hajója az Arcus Temporum Fesztivál, és ez most már 20 éves, ez azt jelenti, hogy már nem gyerekkorú. És az elmúlt években én annak nagyon örülök, hogy ki tudtuk alakítani ennek a fesztiválnak az arculatát. Egyrészt őrizzük a kezdetek óta azt, hogy például a zenében egy klasszikus mester és egy kortárs mesternek a művészetét kötjük össze. Erre is utal a neve a fesztiválnak, hogy Arcus Temporum, ami azt jelenti, hogy időívek. Ez egy nem létező latin kifejezés, ilyen módon is ilyen szimbolikus, hogy az ókorban ezt senki nem értette volna, de latinul van, és ma megértjük. Időíveket hozunk létre, illetőleg fellépünk azokra a hitakra vagy ívekre, amelyek összekötnek különböző korokat, művészeti ágakat, vagy akár a spiritualitásban máshol elhelyezkedő embereket.
Négy fontos lába van az Arcus Temporum Fesztiválnak. Egyik a spiritualitás, amit említett, aztán a képzőművészet, a zene és az irodalom. Kezdjük a spiritualitás.
Ez talán az elmúlt 6-7 évben lett igazán fontos, hogy tudatosan oda tegyük a spiritualitást, mint egy ilyen pillért. És az is nagyon fontos, hogy ez leginkább abban jelentkezik, hogy a szerzetes közösségnek az imádságai naponta 3-4-szer szerves részét képezik a fesztiválnak, és a fesztiválra érkező vendégeket mind meghívjuk, beinvitáljuk az imádságra is. Sőt, most majd augusztus 24-én és 25-én a szombat és a vasárnapi napközi órában egy-egy zenedarab is elhangzik az imádságban, magyarul a zenei lábat összekötjük a spirituális lábbal, tehát ilyen keresztirányú kapcsolatok is létrejönnek. De ugyanide tartozik ez a spiritualitáshoz az, hogy a templomra figyelünk az idei fesztiválon. Portabágyi Cirill főapát úr, Dávid Jengibárján harmonika művész, és egy volt diákunk, Gutowski Robert építész, egy nagyon különleges vezetést fog tartani a templomban az érdeklődők számára, amely építészet történetileg spirituálisan, és hát a zene, mint művész felől is reflektál erre a templomra. A spiritualitásnál ugyancsak meg lesz a hagyományos, de most már felújított orgonatúránk, amikor Kis Zsolt orgonaművész a főapátság karnagya, és jó magam vezetjük végig a főapátság 5 orgonáján a érdeklődőket, és idén az a újdonság, hogy hangszerek párbeszédére fogunk összpontosítani, azaz az orgonák nem csak önmagukban szólalnak meg, hanem énekhanggal, hegedűvel, fúvós hangszerrel, vagy éppen orgonával párosítva.
Hát ennyit a spiritualitásról. Zene, ugye már az orgonát említette, tehát a zene végig belengi az Arcus Temporum Fesztivált. Idén Mozart és Ötvös Péter zenéje lesz a fókuszban.
Összesen 5 koncertünk van. A zenei művészeti vezetőnk Keller András, ővele álmodtuk meg mindazt, hogy Mozart és Ötvös Péter művészete áll a középpontban, mint pedig azt, hogy hogyan épült fel ennek az 5 koncertnek az íve. Ötvös Péterrel már valójában nagyon régóta terveztük, csak 2020-ban állapodtunk meg arról, hogy 2024-ben ő lesz az a kortárs zeneszerző, akinek a művei köré építjük a fesztivált, és az elmúlt 2 évben valójában Keller András és Ötvös Péter nagyon komolyan dolgozott ennek a fesztiválnak a zenei programján. 1 évvel ezelőtt még azt reméltük, bár tudtuk, hogy súlyos beteg, de még azt reméltük, hogy itt tud velünk lenni majd a fesztiválon, és nagyon tragikusan ért bennünket az, hogy eltávozott közülünk Ötvös Péter. Azt viszont egyfajta örökségként ránk hagyta, hogy milyen művek szólaljanak meg a fesztiválon. Lesz egy különleges koncert, az Ötvös Ösvény, amelynek a rövid szöszenetnyi darabjait egyesével Ötvös Péter rakta össze. Ez azért is különleges koncert, mert a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a hallgatói és 2 koreográfus ilyen performatív előadást is készít, amelyekkel ezeket az ötvös műveket majd kísérni fogják.
És Mozart?
Azt gondolom, hogy kevés szakavatottabb előadója van Mozartnak, mint Keller András és a Concerto Budapest. Nagyon örülök, hogy Ötvös Péter művészete mellé Mozartot választották. A nyitó koncert az pont a Bazilika 800 jubileumi év miatt egy nagyszabású koncert. Mozart 2 zongorás versenyműve is elhangzik. Aztán a szombatesti koncert az nagyobb szabású, és érdemes megemlíteni, hogy a vasárnap szokásosan délelőtti koncertet most hajnalra tettük át. Egy ilyen virradati koncert lesz, ahol a Bazilikában, amellett, hogy átéljük a Mozart és Ötvös darabokat, amellett átéljük azt, hogy még az imádságot megelőzően felkel a nap, és a keleti ablakon keresztül így fénybe borít mindannyiunkat. De aztán majd folytatódik a vasárnap délelőtti koncert is egy kamarakoncert, amely a Boldogasszony kápolnában egészen intim körülmények között szólal meg a zene. Hagyományosan a Keller kvartett, és most a Korosi kvartett zenéje hihetetlen erős és intenzív, spirituális élményt tud nyújtani. Én azt gondolom, hogy Mozart zenéje is alkalmas erre a spirituális megérintődésre. És aztán vasárnap délután 3 órakor kerül sor a fesztiválnak a záró koncertjére, ismét Keller András vezényletével és Mozart és ötvös darabokkal.
Miközben a zenéről beszélt, már a képzőművészetet is említette, hiába ezek a műfajok egymást támogatják és segítik. Itt mi lesz még a képzőművészet?
Azt hiszem, hogy az elmúlt 20 évben a képzőművészet területén ment át a legnagyobb változáson a fesztivál, és érett be szerintem leginkább. Mélyi József művészettörténész a fesztiválnak a képzőművészeti kurátora, és ővele azt találtuk ki, most már az elmúlt 3-4 évben, hogy fiatal képzőművészeket vagy hallgatókat hívunk meg, hogy közreműködjenek a fesztiválban, és most is az elmúlt évekhez hasonlóan egy performatív darab áll majd a képzőművészeti láb középpontjában. 20-22 fiatal képzőművész hallgató vagy művész már péntektől fogva itt vannak a Szent Jakab házban lent a völgyben, és egy ilyen alkotótáborban vesznek részt. Itt alkotják meg azt a darabot, amelyet aztán vasárnap délelőtt a Boldogasszony kápolnában, illetőleg a természeti környezetében a közönség így végig sétálva velük együtt átél és megél. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy fiatal képzőművészek egyrészt eljönnek Pannonhalmára, másrészt az általunk megadott témákon gondolkodnak. Idén a templom ünnepet választották címnek is, nyilván a bazilika évfordulójáról szól, meg a templom, meg az egyház megéléséről szól majd a darabjuk. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a fiatal képzőművészek a pályájuk elején találkoznak Pannonhalma a szerzetes közösségének, vagy az Arcus Temporum Fesztiválnak a kulturális, spirituális környezetével, és én bízom abban, hogy ez akár az egész pályájukra egy jelentős hatás lehet ez az itteni tapasztalat.
nem is képzőművészet, de mindenképpen a vizuális művészetek körébe tartozik a fotóművészet, és egy nagyon érdekes kiállítás lesz, reflektálva arra, hogy egyébként 800 éves Pannonhalma.
Virágvölgyi Istvánnak, a Kapa Központ művészeti igazgatójának a kurátorságában készült idén március 21-re egy fotótárlat, Balázs Attila fotográfusnak a munkái, 800 év címmel. Virágvölgyi Istvánnak az volt a gondolata, hogy az, hogy a bazilika 800 éves, az szinte emberi tapasztalattal befoghatatlan. És hogyan lehetne közelíteni ehhez a 800 év múlthoz? Talán úgy, hogy 800 éves honfitársunknak a portréját mutatjuk meg. Ezeknek a 100 éves férfiaknak és a nőknek a 80 cm-es portréfotója van fenn a Boldogasszony kápolnának a falán, illetőleg két tablón az ő életútjukat is lehet olvasni. És abban a pillanatban, hogy egy ilyen szakrális közegben vannak ezek a hatalmas nagy portrék, különböző módon lehet őket olvasni. Most legfrissebben valaki azt mondta, hogy mint Jézus keresztútjának 8 stációja, az ember életnek 8 hordozója, de számomra nagyon gyakran inkább ilyen kerubi, angyali arcok ezek a 100 éves emberi arcok, vagy ikonok, akik a szent képek között, a szent ábrázolások között így ránk tekintenek. Nem azért, mert akár etikailag, vagy nem tudom, bármilyen módon olyan különleges életet éltek volna, hanem azért, mert a 100 éves élettörténetükben ott van az egyéni sorsuk, hazánk története, egyfajta emberi bölcsesség, és ők ilyen angyalok vagy ikonok, akiknek az arcán és az egyéni vonásain keresztül valahogy Istennek a jelenléte is ránk néz, hiszen nagyon fontos említeni, hogy Istennek ember arca van. És a szertesi hagyomány minden érkező vendégben, minden emberi vonásokat hordozó arcban Isten jelenlétét sejti meg.
Élnek még ezek az emberek?
Vannak közülük, akik élnek, vannak sajnos, akik már eltávoztak. A március 21-i megnyitón két fotóalany is itt volt velünk, és hát nagyon izgalmas így Virágvölgyi Istvánon és a fotográfus Balázs Attilán keresztül figyelemmel kísérni a sorsukat, és csodálatos az, hogy ők, illetőleg a családjuk is nagyon fontosnak tartja azt, hogy itt ez a tárlat megtekinthető, és nagyon érdeklődéssel figyelik a kiállításnak a sorsát. Nyilván a 100 év az nem érdem, de mindenképpen ajándék. És ez a 8 ember a legkülönbözőbb módon hordozza az ő saját 100 évének a terhét vagy ajándékát. És hogy gyakorlatilag számomra azt is jelenti ez, hogy bármelyikünk arca lehetne ott. Másrészt nekem az a szeretes közösség küldetését nagyon erősen megmutatja, hiszen mai közösségünk nagyon erősen tudatosítja magában azt, hogy Szent István azért erősítette meg privilégiumokkal a pannonhalmi szeretes közösséget, Szent Márton monostorát, hogy minden nap imádkozzanak Magyarország fennmaradásáért. És ezek az arcok, ezek a portrék számomra azokat az embereket is megjelenítik, akikért ez a szeretes közösség már 800 éve imádkozik, és azt is lehet mondani, hogy ezek az emberek, akiknek az arcát látjuk, ők 100 éven keresztül hordozva voltak, még ha nem is tudták, de 100 éven keresztül hordozva voltak a szeretes közösség imádsága által.
Az Arcus Temporum negyedik lába az irodalom. Egy különleges vendég lesz, Rőrig Géza, akit elsősorban a Saul fia című film főszereplőjeként ismerünk, de ő író is, költő is, rendező is. Itt nyilván elsősorban írói minőségében lesz, vagy akár elő is fogadni valamit?
Rőrig Géza, mint irodalmár, jön és lesz a fesztiválnak az irodalmi díszvendége. Ugye őt leginkább a verses köteteiről ismerjük. Ugyanakkor most készül a regénye, Bazsányi Sándor esztéta irodalomtörténésszel, majd lesz egy beszélgetés a fesztivál második napján 24-én, amikor Rőrig Géza egy fejezetet fel is olvas a készülő regényéből. Közben készül egy filmje is, abba csak így talán bele hallunk, hogy mit jelent ez számára, és valóban a beszélgetésben az életéről és az irodalmi munkásságáról lesz szó, ezt követően pedig Molnár Piroska és Mácsai Pál előadásában megszólalnak Borbély Szilárd és Rőrig Géza művei versei is, tehát egy ilyen felolvasó színházi formában találkozunk az ő irodalmi művészetével is. És azt is fontos elmondani, hiszen most már így a 20 éves múltra tekintünk vissza, hogy az irodalmi lába a fesztiválnak is nagyon izgalmasan alakult. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az irodalmi életnek a legnagyobb kortárs szereplői voltak velünk az elmúlt években, és remélem lesznek is. Krasznahorkai László, Takács Zsuzsa, Nádas Péter, most Rőrig Géza, És ezeket az irodalmárokat, művészeket tényleg barátunkként vagy személyes ismerősünkként köszönhetjük a Monastorban. Legutoljára Nádas Péter volt velünk, és most majd szeptember végén a konferenciánkon vissza is tér, és ott az ökumenikus konferencián elő is ad. Magyarul a fesztivál az egy olyan dolog, hogy a pillanatnyi történéseken túl barátságok és hosszantartó személyes kapcsolatok is alakulnak.
Ön mióta kulturális igazgatója az Arcus Temporumnak?
2015-ben lettem a főapátságnak a kulturális igazgatója, és ehhez több ilyen feladat együtt jár, vagy hozzátársul. Az Arcus Temporum fesztiválnak az igazgatói feladata is. Aztán még ezen felül foglalkozom a Bencis kiadóval, és igyekszem koordinálni a főapátság gyűjteményeinek, a könyvtárnak, a levéltárnak és a múzeumnak is a tudományos tevékenységét.
Akkor ez a tizedik év, hogy ilyen komoly pozícióban van. Mióta van Pannonhalmán?
26 éve, én 1998-ban lettem szerzetes, 2006-ban tettem örökfogadalmat, akkor köteleződtem el végleg a szerzetes közösség mellett, és akkor 2006-tól élek a tanulmányaimat követően újra Pannonhalmán. Előbb a gimnáziumban dolgoztam, németet, latint, hittant tanítottam, vívó mester voltam, Aztán 2015-ben ezzel a kulturális igazgatóság vállalásával, amikor azt tűk fel, Pet úr megkérte erre, akkor az iskolai munkámnak a felét le kellett adni, hogy ezzel tudja foglalkozni. De gyakorlatilag az elmúlt időben 4 osztályom is leérettségizett. Most érettségiztek júniusban a 4. osztályomnak a diákjai. Hát ez egy izgalmas dolog így ebben a folyamatában látni, akár a 10 év kulturális tevékenységet, vagy akár 2006 óta a Pannonhalmi Bencés Gimnázium iskolai életének a változásait.
Miért gondolta azt, hogy szerzetes lesz? Hol jött el az a pillanat? Mert azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon komoly elköteleződés, és nagyon ritka manapság, tehát nem egy jellemzően választott életút.
Én Vas megyéből, Szombathelyről származom. Valahogy a családunkban az, hogy hinni, és ezen a személyes elköteleződésen túl közösségnek, az egyház tagjának lenni, ez egy magától értetődő dolog volt, ami persze nem jelenti azt, hogy maga a hit az magától értetődően működne.
Ugye mondta, hogy a családban a vallásosság mint olyan jelen volt. Nem tudom, időben hol tartunk, a rendszerváltás előtt vagy után, a gyerekkor az úgy mikor kezdődött?
Az én gyerekkorom az a szocializmus utolsó éveire, és a kiskamaszkorom az pedig a rendszerváltozás utáni évekre esik.
Számít ez, mert a vallásos nevelés nem volt egy egyszerű dolog a szocializmus éveiben.
Én Szombathelyen, külvárosában, Herényben nőttem fel, és egyrészt ugye ez a Ratkó korszak unokáiknak a kora, vagy pont a vége. Ez a 80-as évek elején születettek, az a sok gyerek volt. Sokan jártunk az iskolába, tehát volt egy ilyen nagyon erős gyerekközösségi tapasztalat. Másrészt ezek a gyerekek ugyanúgy jártak a templomba, ugyanúgy jártunk hittanórára, tehát hogy az óvistársaimmal találkoztam a templomban a misén. Szóval, hogy valahogy a kettő nagyon erősen összefüggött, az iskolai környezet és
a környezetben kisdobosok voltak, meg úttörők?
Vidékünkön kevésbé.
Nem is volt úttörő például?
Én kisdobos voltam, úttörő nem voltam, de a korra jellemző az, hogy amikor mi megalapítottuk a kisdobos őrsünket, akkor mi Donát Kacsa őrs voltunk. És máig gondolkodom azon, hogy az akkori osztályfőnök vagy igazgató nem kiáltott fel, hogy a szocializmussal ilyen mértékben ellentétes dolgot, mint a Donát Kacsa őrsöt, ezt hogyan lehet létrehozni, de hagyták.
Tehát a kisgyerek évek így ebben a szimbiózisban teltek, hogy kisgondosság és hittan. És aztán mi történt a nagyobb iskolás évek alatt, és főképp a gimnáziumban is. A gimnázium az éppen hol volt, melyik gimnáziumban járt?
Amikor én 7-es, 8-as voltam, az voltak a fordulat évei, és a hívőközösség, az iskola mind kereste így a megváltozott keretekben az utat. Azért volt egy nagy fejlélegzés akár az egyház életében, akkor indultak az egyházi iskolák újra, és abban volt valami nagyon nagy bizakodás, meg lelkesedés, akár a egyházban is. És fiatal voltam, de látszott az is, az a elbizonytalanodás egyszer mind, hogy hova nyúljunk vissza. A megújulásnak az útjait keressük, vagy pedig a hirtelen jött szabadságban oda próbáljunk visszanyúlni, ahol abba hagytuk 1948 vagy 50 előtt. És a saját környezetemben láttam mind a kettő próbálkozást. A visszanyúlásnak az ilyen nosztalgiázó, de valójában halálra ítélt próbálkozásait, meg a szerves növekedésnek és a megújulásnak is az útjai. Én Győri Bencés diák voltam, az utcánkban is, meg a környékünkön is sok Győri Bencés öreg diák volt. Én akkor nem is gondoltam arra, hogy Pannonhalmára menjek, mert én a Győri Bencéseket ismertem. 94 és 98 között a Győri Bencés gimnáziumba jártam, ahol a kollégiumnak a sokszínűsége egy új tapasztalatot jelentett. Sok tehetséges, okos fiú valójában az országnak minden részéről, és nyilván az én életre szóló barátságaim is, ahogy ez szokott lenni, ott születtek a kollégiumban. A gimnázium évek határoztak meg szellemileg, és talán spirituálisan is. A bencés közösségnek a liturgiá az Isten igéjéhez, az egyházhoz való hozzáállása, másrészt mondjuk a magyar tanáromnak, Endre atyának, vagy később az ő halála után Szabadszky Edit tanárnőnek, vagy Tolnai Imrének, a művészettörténet rajztanárunknak a kultúrához való hozzáállása nagyon erősen alakított. Nekem gimnazista koromban az volt a nagy kérdésem, hogy hogyan lehet tudni Jézus Krisztusról valami személyeset, és én azt nagyon élveztem, és mind a mai napig egyébként, hogy az evangéliumokat olvasni, gyakorlatilag azzal a rácsodálkozással, mint hogyha először hallanám. És most legfrissebben a Márk evangéliumot olvastam újra így folyamatában, és hogy annyira megdöbbentő, hogy ilyen nagy években mindig újra meg újra meglepő dolgok jönnek elő. És számomra 19 éves koromban az volt a nagy kérdés, hogy hogyan tudok Krisztus követő lenni a saját egyéni életemben, és akkor merült fel bennem az, hogy számomra a Krisztus követésnek egy meggyőző útja az, hogyha nem a világban, világ forgatagában, vagy nem tudom én, tudományos munkával, vagy egy pörögve leszek én keresztény. Nekem szükségem van a szeretes közösségnek a hagyományára, a zártságára, a közösségére, a kereteire, ahhoz, hogy úgy tudjam követni Jézus Krisztust, ahogy szeretném, vagy ahogy azt érzem, hogy nekem követni kéne. Valahogy ez volt az én ilyen megérzésem, hogy nekem ez lesz az utam. És az nekem egy érdekes tapasztalat volt, ahogy a szerzetesség történetével ismerkedtem meg, akkor kiderült, hogy mondjuk a nyugati szerzetességben a 4. században nagyon sok szerzetes teljesen hasonló motivációval ment ki a vidéki közösségekbe, ott hagyva a várost, és mindazt a kulturális, társadalmi, politikai jelenségrendszert, ami a városhoz kötődött.
Hát akkor leérettségizett a győri bencéseknél, és akkor következő teológia.
Igen, én a bencés szerzetes közösségnek a hagyományát követve, miután a szerzetesi formációnak az első két éve a noviciátus megtörtént, én Budapestre kerültem 2001-ben, és egyszerre jártam a teológiára, illetőleg a tanári szakomra készültem. Számunkra az világos volt, illetőleg azt a utat kaptam, hogy tanítani fogok, úgyhogy az ELTE-re jártam német-latin szakra, és ezzel párhuzamosan teológiát tanultam a szerzetesi főiskolánkon, a Sapiens a szeretesi hittományi főiskolán, amelyet bencés, piarista és ferences szeretes közösségek hoztak létre pont a 2000-es évek legelején, úgyhogy ilyen módon izgalmas volt ennek a kezdődő, vagy éppen kialakulóban lévő főiskolának az első hallgatói között lenni. És hőskora volt ez a teológiának, nagyon jó tanárokkal és nagyon izgalmas szemléletmóddal ismerkedtünk meg. Egyébként ugyanezt gondolom az ELTE-ről is. A latin szaknak egy nagyon magasan tudományos, nagyon erős közösséget teremtő hangulata volt. A német szak pedig ugyancsak kitűnt a szakmai professzionalizmusával, és nagyon sokat tanultam, és nagyon élveztem, hogy pont így a 2000-es évek elején egy ilyen szakmailag nagyon-nagyon szabad időszakban jártam egyetemre, és ugye akkor még az volt, amit én azóta is nagyon nagy értéknek tartok, hogy gyakorlatilag a kurrikulumot is szinte szabadon lehetett összeállítani. A német szakon azt csináltam, hogy irodalomtörténetet fordított sorrendben tanultam, az megint csak nagyon meghatározott, és nagyon izgalmas módon indított szellemileg vagy kulturálisan utamra az ELTE, meg a német latin szak.
Tehát egy abszolút világi képzés a teológiai képzés mellett. Hány ember vesz részt ilyen típusú képzésben, hogy arányaiban, és ahhoz képest hány válik elkötelezett szerzetessé? Nyilván a többség nem.
Igen, hát ez kevésbé jellemző. Ugye számokat nem tudok mondani, ugye egy szerzetes alapvetően lemond arról, hogy a jövőjét tervezze, vagy a jövőjét alakítsa, és szerzetes közösség szinten, strukturális szinten meg arról is lemond a szerzetes, hogy utódakat nemzen. Egy közösségnek az is kihívás, hogy egyrészt hálás legyen azért, hogy újabb és újabb fiatalok lépnek a közösségbe, másrészt meg hát nyilván nagyon nehéz arról gondoskodni, vagy szóval nem is az a szerzetes közösség küldetése, hogy reklámozza azt, hogy minél többen jöjjenek szerzetesnek, hanem nyitott legyen arra, hogy kiket hív az Isten. És a pannonhalmi szerzetes közösségben hál' Istennek sok fiatal van, mint a mai napig, és persze nagyon jó dolog azt látni, hogy újra meg újra vannak fiatalok, akik azt az utat választják, amelyet én mondjuk 26 évvel ezelőtt választottam. És ez egyébként egyfajta reménnyel tölt el, nem csak engem, hanem mindannyiunkat Pannonhalmán a Serc közösségünket tekintve, hogy hál' Istennek sok fiatal jön és választja a szerzetességet.
Hogy zajlanak a mindennapok Pannonhalmán, és az ön élete hogy zajlik a mindennapokban?
Szent Benedek azt gondolta, hogy a közösségnek az alapját az imádság határozza meg, az órákat is az imádság óráival méri. És a mi életünknek is ez a közösségi zsoltár imádság az alapja. Reggel, délben és este imádkozunk, és egy alkalommal több imaórát is mondunk el. Reggel 6 órakor a vigiliát és a laudest mondjuk, 1 órakor a napközi imaórát, este pedig a vesperást és a szentmisét. Aztán a köztes időket Szent Benedek úgy rendezte el, hogy munkával és olvasással kell kitölteni ezeket. A én életemben azért ez jobbadá munka, akár a gimnáziumi munkám, akár a kulturális munkám, és talán van még egy fontos része az életünknek, azok a szerzetes közösségi programok, amelyekben mint egy család élünk, ilyen a közös étkezés, a konventgyűlések, közösségi megbeszélések, és még a rekreációra is kell időt hagyni. Ennek sajátos formái vannak, az egyik az a bencés kávézó, ahol a közösség naponta bármikor összegyűlhet, és együtt beszélgethetünk, meg kávézhatunk. Van egy sajátos közösségi időtöltésünk, az a kolostori kutyának a gondozása és sétáltatása, és az én életemben egyfajta hobbi a sport, amely ugyancsak nem okvetlenül magányos dolog. Én futok, és lehet egyedül is, meg közösségben is futni.
Ez egy elég szigorúan keretezett élet azért mindenképpen, és ráadásul a kolostor falai között, elzárva egy kicsit a külvilágtól. Nem hiányzik a világ?
Ugye Szent Benedek azt mondja, hogy a monostorból sohasem hiányozhatnak a vendégek, és akár a vendégek, akár a gimnázium olyan helyzet, amelyben a világgal találkozunk. Ugye Szent Benedek azt mondja, hogy mihelyt egy vendéget jelentenek, kapustestvér mondja azt, hogy Istennek legyen hála, még azelőtt, hogy tudná, hogy pontosan mivel fog találkozni. A monostorba érkező vendégek, és ilyen módon egyébként a diákok is, Isten ajándékai számunkra még azelőtt, hogy tudnánk, hogy pontosan mivel is hoz össze a sors. Másrészt az én munkám, ez a kulturális igazgatóság, azt is jelenti, hogy sok személyes kapcsolatom van olyan emberekkel, meg intézményekkel, helyzetekkel, akik a világban élnek. És amikor én elfogadtam felpájtott felkérését, hogy legyek kulturális igazgató, akkor én azt fontosnak tartottam elmondani, hogy én a világban nem tudom egyfajta ilyen utazó nagykövetként képviselni a főapátságot. Nem is az én feladatom. Másrészt még csak azt sem tudom megtenni, hogy Magyarország legfontosabb kulturális történései majd részt veszek, és oda viszem a főapátságot, mert a szerzetes életemmel, meg a monostornak az ártságával ez nem egyeztethető össze. És ilyen módon vállalnom kellett egyfajta kulturális aszkézist.
Ezt hogy értem?
Hát az, hogy nem tudok elmenni mindenhová, ami adott esetben érdekes lenne, vagy akár szakmailag fontos is lenne, és ezt úgy kell felvállalnom, hogy ez nem fér bele a szerzes életembe. És azért az egyfajta küzdelem meg kihívás, hogy hát gyakorlatilag így is hetente egyszer vagy kétszer el kell jönnöm Budapestre megbeszélések munkák miatt, és ez szerintem azért hosszú távon nem fenntartható, legalábbis a szerzetesség az nem így képzeli a saját életét, és valahogy ennek a kihívásában kell nekem is megtalálnom, hogy az imádságra, a közösségi életre éppen olyan hangsúlyt tudjak fektetni, mint akár a kulturális vagy az iskolai munkára.
Nagyon erős belső kényszer, hogy szerzetesként muszáj létezni, hogy tulajdonképpen összes többi feladatnak az elvégzése egy erős kompromisszum.
Amikor régen megkérdezték a szerzeteseket, hogy mit csinál a szerzetes, akkor erre mindig az a válasz szokott jönni, hogy nem az az igazán érdekes, hogy mit csinál a szerzetes, hanem ki a szerzetes. Szentbennek erre egy világos választ ad, az a szerzetes, aki közösségben, Regula és apát vezetésével Krisztust akarja követni. És én azt gondolom, hogy egy szerzetes identitása, vagy valódi léte az a Regula és az apát vezetése mellett a közösségben történő Krisztus keresés, meg Krisztus követés kell, hogy legyen. És a Regula persze azt mondja, hogy erre aztán rátevődik a munka, de a Regula direkt nem is mondja meg, hogy mi az a munka, azt mondja, hogy hát amit éppen kell csinálni, az a munka. És még egy harmadikat mellé tesz, az pedig az olvasás, az Isten igéjével való találkozásra való felkészülés, hogy majd az imádságban az Isten igéjére újra meg újra ráismerjünk. Azért ez kijelöl egyfajta prioritást. Másfelől az ember önmagát nagyon gyakran a munkában is meg tudja valósítani, de én azt gondolom, hogy a szerzetes hagyomány az nagyon egyértelmű abban, hogy a személyes megérintettségünk, keresztény mi voltunk, az az elsődleges, amely kell, hogy a gravitációs pontja legyen aztán a munkáinknak, és ez ebben a pillanatban elvileg kijelöl egy világos értéksorrendet is. Persze az már rajtunk múlik, és hát nem élet lenne az élet, hogyha ez ilyen automatikusan lenne.
Hogyha nem történik semmi rendkívüli az életben, akkor mit gondol a saját további életéről? Halad ezen az úton végig?
Erre nagyon nehéz válaszolni, viszont egyet tudok, hogy a szerzetesek, monasztikus szerzetesek, bencések valójában három fogadalmat tesznek. Az engedelmesség, a szerzetesi életalakítás és az állhatatosság, a stabilitás. Ugye Szentbenek azt mondta, hogy említettem, hogy az a szerzetes, aki apát és Regula vezetésével közösségben követi Krisztust. A szerzetesi fogadalmak erre a három dologra adnak választ. Apát vezetésével, engedelmesen, Regula vezetésével, szerzetesi életalakításban, közösségben, az a stabilitásban. És hogy szerintem ez a stabilitás az az, hogy egy szerzetes, egy bencés szerzetes arra teszi az életét, hogy az egész életét bármilyen körülmények között a monostorban, a konkrét közösségben élje le. Emberi számítás szerint engem nem fognak áttenni, mert hogy nem tesznek át senkit sehova. Tehát, hogy Pannonhalma, az ottani konkrét közösség lesz a jövőben is az életemnek a közege. Ez egy nagyon izgalmas perspektívát tud adni az ember életének, mert hogy kevésbé azon gondolkodik, hogy mit fog csinálni, hanem inkább azt tudja, hogy hol fogja azt a valamit csinálni. A szerzetes közösség az pedig olyan, mint egy család, hogy abban az ember valójában úgy gondolja, hogy egy életen át a családtagjaival marad. Persze persze sok minden történhet, megváltozhat, és hogy a szerzetes hűségének is az alapja nem a saját hűsége, hanem Krisztus hűsége, amellyel szerette az egyházat, meg az embert, és odaadta magát. De hogy valahogy számomra a perspektíva az mindenképpen a monostor, konkrétan Pannonhalma, és hát mindazok a feladatok, meg kihívások, amelyeket a történelem, vagy a történelem ura a szerzetes közösségünk elé hoz, vagy állít.
Óriási stabilitást ad ez a helyzet, és nyilván vágyik erre a stabilitásra, mert vannak olyan emberek, akik folyamatosan változtatnak, és keresik a kihívásokat, és nagyon-nagyon intenzív életet élnek. Úgy gondolom, hogy itt a belső élet, ami intenzív, tehát befelé irányul ez az intenzitás, nem kifelé. Viszont az, hogy a keret stabil marad, ez nyilván nagyon sokat könnyít az életen.
Ez is érdekes, ha Pannonhalmán a gimnáziumban megkérdezzük, hogy hogyan változott mondjuk az elmúlt 40 év, de vagy akár az elmúlt 20 év, akkor azt lehet mondani, hogy egyetlen egy dolog biztos, a változás. És azt is szoktuk mondani, hogy ha nem változtunk volna semmit, akkor nem lennénk azok, akik 40 évvel ezelőtt voltunk. Egy iskolának, egy közösségnek mindig változnia kell, egy szeretes közösségnek is mindig változnia kell, és ilyen módon az iskola is, és a szeretes közösség is mindig a kreativitás helye. És én ezért nagyon hálás vagyok, hogy a saját szeretes közösségem, a saját munkahelyem elég jól tolerálja akár a saját kreativitásomat is, sőt, nagyon-nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy miben kell változnunk, miben kell az idők jeleit figyelembe vennünk, és a szeretesi életünket, a közösségi életünket, a munkánkat változtatni, vagy alakítani. Máshol azt is átéljük, hogy Pannonhalmán máshogyan telik az idő, hiszen egy olyan folyamban állunk benne, ahol 500 évvel ezelőtt, 800 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezelőtt is éltek elődeink, és hogy azt hogy főapát úr mondta azt, hogy hát próbáljuk meg ezt a közösséget Krisztus második eljöveteléig a magunk módján megőrizni. Tehát, hogy van perspektívánk is. És ez a fajta nagy perspektíva, hogy nem egy, nem három évben gondolkodom, hanem 10-20-50 években, akár a saját munkámban is, vagy életemben is. Hát ez egy ilyen különleges bukét ad az ember életének, amelyet nem is annyira mi veszünk észre, hanem azok, akik jönnek hozzánk, és valahogy megéreznek valamit abból, hogy ezen a helyen máshogy telik az idő.
Vagy személyesen boldog?
Én inkább azt tudom mondani, hogy nagyon hálás vagyok azért, amiben élek, vagy amiben részem van. Egy nagyon gazdag jelenben, közösségben élek, és leginkább ami ezzel a közösséggel, meg az Isten kapcsolatommal kapcsolatban, meg azokkal a lehetőségekkel, amik ben részem van. Szóval ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, az a hála. Mert ezek nem kiérdemelt, nem kiküzdött, hanem inkább így ajándékba kapott nagyon jó dolgok, és ezekben én nagyon szívesen vagyok otthon.
A mai kávéház vendége Dejcsics Konrád, bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.